Szeretettel köszöntelek mindnyájatokat, és hát mondanám, hogy elnézéseteket kérem, hogy már újra én kerültem a szószékre, csak ígéretet tettem egy helyettesítésre. És ugyan a múlt héten is szóltunk a zsidókhoz írt levél 11. fejezetéről, most is szeretnék egy alapgondolatot innen idézni, és egy olyan, hát egy gondolkodásmódunkat érintő kérdésről hadd szóljak, amit lehet, hogy már hallottatok régebben tőlem, de engedjétek meg, hogy egy kicsit ismétlésbe bocsátkozzak, mert azt gondolom, hogy ez hát aktuális, fontos is. A zsidókhoz írt levél 11. fejezetében a 13. és a 16. verséből idéznék. A 13. zsidókhoz írt levél 11. fejezet 13. verséből a végénből idéznék, és gyermekekhez is fogok közbeszólni majdán. Hogy a 13. vers végén azt olvassuk, hogy vannak emberek itt a földön, és ugye hát ezt Pál is írja a zsidókhoz írt levélben, hogy idegenek és vándorok ezen a földön. Idegenek és vándorok. Ezt pozitív értelemben, mint egy hitben járókról írja, hogy úgy élik itt a napjaikat, hogy idegenek és vándorok. És aztán a 16. versben úgy folytatja, hogy jobb után vágyódnak tudni illik mennyei után. Tehát itt idegenek és vándorok. Itt élnek, ide születtek. Idegenek és vándorok mégis. Mitől? Jobb után vágyódnak, mennyei után, és ezért nem szégyelli őket az Isten, hogy Istenüknek neveztessék, mert készített nékik várost. Tehát a zsidó 11.16. Tehát jobb után vágyódnak, tudni illik mennyei után. Hát mi alapján tud egy ember a mennyei után vágyakozni, hogyha ide születik a földre, és azt tapasztalja, azokban a dolgokban éli a napjait, amik földiek? Akkor honnan indítaná az ember lelkét a mennyei után való vágyadás? Mi indítja? Nyilván erre tudom, hogy van válaszunk. De ténylegesen, akiknek nincs ismeretük, nincs gondolatuk, nem ebből az irányba akarok azonban haladni. Van egy üzenet, ugye a hármas angyeli üzenetnek nevezett üzenet jelenések 14. fejezetében, és ott is a 6. vers azt mondja, hogy féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget. Szeretném összekapcsolni a gondolatot, és még egyet a Nagy Küzdelem című könyvből, amikor írja Ellen White azt a Szentírás Védőbástya című fejezetben, hogy csak azok tudják megdicsőíteni Istent, akiknek helyes fogalmaik vannak jelleméről és kormányzatáról. Tehát hiába egy felszólítás, hogyha bennünk lévő fogalomalkotás, belső gondolkodás nincs a helyén, nem tiszta, vagy az erről való képünk nem igaz, akkor azt mondja, nem tudjuk megdicsőíteni az Istent. Halljuk a felszólítást, de képtelenek vagyunk az Istennek dicsőséget adni. És egy nagyon nagy kérdés jelenik meg, és jelent meg előttem, az, hogy vajon az Isten országának, a mennynek is, van-e úgynevezett alkotmánya. És hadd szóljak egy kicsit, ha úgy tetszik, újra erről, mert egy olyan beszélgetésben jött ez elő hajdan, ami számomra az egyik legkedvesebb témaköré vált, mert nagyon sok vívódó kérdésemre az igében ebből a szempontból feleletet kaptam. Például, majd sorolom sorba, nem szaladok előre. Ugye a Szentírás kutatva megtaláljuk azt az alappillért, vagy azokat az alappilléreket, amikre az egész világegyetemnek, nem csak a földi életnek, hiszen itt a Földön egy önzéssel fertőzött gondolkodású élet van. És ezért érezzük sokszor meg mások is idegeneknek és vándoroknak magukat, És ahogy a szombatiskolában is beszélgettünk, az a Zsoltár részlet, amit említettünk, egy másik részlete mondja, hogy ennek a földi létnek a nagyobb része nyomorúság és fáradtság, és az is gyorsan tovatűnik, mintha repülnénk. Ezért szükséges, hogy bölcs szívet kérjünk. De a bölcs szív mellett van valami, és látjuk Jézus hegyi beszédéből is, hogy ő, amikor lejön ide közénk, akkor a boldog mondásokkal kezdi, mert tudja, hogy egy teremtmény, aki nem kérte, hogy megszülessen, ugye nagyon egyszerű a képlet, hát melyik őtök kérte, hogy szeretnék most már ide születni? Hát ezt egyedül Jézus kérte a megváltásunkért, és azt kérte, hogy itt halljon meg közöttünk. Különös kérés. Ő meg tudja, aki tudja, hogy a halálának a színhelyére gyermekként megszületik, tudja, hogy akik nem kértük, hogy megszülessünk, és azt se tudtuk előre meghatározni, hogy melyik korban, meg hova, meg melyik országba, meg milyen családba. Nem, tehát mi oda születtünk, ahova születtünk. És van egy öntudatunk, ahogy felnövünk. Na most Krisztus nagyon jól tudja, hogy minden ember boldog szeretne lenni. És a teremtményének, minden teremtményének, akár az el nem bukott világegyetem lakói között, az angyaloknak is, mint embereknek is, a legalapvetőbb igénye, hogy boldog legyen. Költőket, gondolkodókat idézhetnénk ezzel kapcsolatban, akiket ismertek is meg a költeményeikben is, hogy az ember boldog szeretne lenni, és nem tud mást, csak az, hogy boldog legyen. És ha ezt nem találja meg, akkor akár egy végső elkeseredésében is látjuk, sokszor képesek véget vetni az életüknek. Mert nem látják a boldogságuknak valamiféle megoldását. Most Jézus Krisztusnak a legalapvetőbb szándéka, hogy arra tanítson bennünket, hogy boldogok legyünk, és ezen az alapon gondolkoztam, hogy vajon az, hogy egy teremtmény, egy ember, aki teremtmény, akár most mi magunkról gondolkozva elbukott lények vagyunk, akár az angyalokról gondolkozva, akik el nem bukott lények, de a boldogságukat mi tudja fönntartani? Mire van legalapvetőbb szüksége annak, aki teremtmény, hogy boldog legyen? És itt szoktam a gyerekeket megkérdezni, hogy hát mikor érzik jól magukat? Mikor vagytok boldogok? Mikor boldog egy gyermek? Amikor szeretve van. Így van. Amikor érzi, hogy ő szeretve van. És így van mindenki az életben, és mit mond a Szentírás? Az Isten szeretet. Mindenki érzi ezt? Mert ez lehet egy hallott szöveg, és valaki azt mondja, hogy hát tudom, hogy ezt mondják, de nem érzem. Tudom, hogy ezt mondják, hogy az Isten szeretet, de az életben nem tapasztalom, nem érzem. Pedig a Zsoltárban is ott van, hogy érezzétek, és lássátok meg, hogy jó az Úr. Vajon van ennek a szeretetnek ellensége? Aki azt mondja, hogy ezt nem akarom, hogy érezd. És mindent elkövet Sátán, hogy az ember ezt ne érezze. Különös ez, mert egy nagy küzdelemnek a színpadán az Isten vágyik arra, hogy az ő jellemének a csodálata és az ő szeretetének a vonzása csalogassa az örök életre az embereket, hogy vágyódjanak. Itt, amit olvastunk, hogy tudniillik, jobb után vágyódnak. Tehát nem megtanultak örök életre tartozó dolgokat, hanem vágy van a szívükben az örök élet a menny után. De mi alapján? Hát nem azok, hogy megismerték azt, aki az élet adója. Hogy vágyódjanak utána. Tehát az Isten szeretet. Ugye ezt hajdan talán el is mondtam már, és nem tudom, mindnyájan hallottátok, hogy ismeritek-e. Ugye ez az egyik alappillér, így az egyik kezemmel jelzem. Viszont ha szeretve van egy ember, egy teremtmény, egy gyermek, azért van még, és gondolkozhatunk ezen is, hogy van egy másik nagyon fontos alappillére a világegyetem alkotmányának és boldogság létének, ami szintén még nagyon-nagyon fontos, hogy egy teremtmény boldog legyen. Mert tudjátok, hogy milyen az, hogyha valakit én szeretek, de, hát hogy mondjam, megparancsolom, hogy szeresd. Tehát ilyen parancsolt szeretet, amikor valami hiányzik belőle, vagyis ahogy a korintusi levélben olvassuk, ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. És a szabadságról is több igét sorolhatnánk, de most idővel jól szeretnék gazdálkodni. Ha két alappillért végig gondoljuk, szeretet és szabadság. Gondolkodtatok már azóta, hogy esetleg hallottátok, vagy akár nem is hallottátok ezt a felvetést, vagy gondolatot így a Biblia fényében, de tényleg elég ahhoz, hogy egy teremtmény boldog legyen? Hogy szeretve van, és szabad. Ugye Petőfi Sándor zárójelesen egy vers részletében is ott van ez, nyilván ő szerelmet mond, de valami derengett az ő lelkében is ezzel kapcsolatban, hogy a kettő kell nekem. Valahogy megízleli ezt, még egy gondolkodó is, nem tudom, hogy ismerte a Bibliát, fogalmam nincs, akár ismerhette volna, nem tudom. De olyan, mintha ismertesek. Igen, én is azt gondolom, de hát mivel nem beszéltünk Petőfi Sándorról, feltételezem, hogy ismerte, és hát ő ezt kifejezte, hogy e kettő. Miért? Mert a boldogság alapja. Na most megint hozzáteszem azt, hogy az Istennél, amikor az igét kutatjuk, az Istennél a szeretet mindig tartalmaz igazságot. És ez a mi földi világunknak az egyik legnagyobb gondja, hogy vagy az igazságot emeljük nagyra szeretetlenül, vagy a szeretetet emeljük nagyra igazság nélkül, vagy szabadságot adunk, amivel visszaélnek, vagy meg akarjuk parancsolni a kötelező jót, és nincsen szabadság, tehát össze-vissza van keverve a mennyei világ alapelve közöttünk. Hát ezért van az, hogy problémákkal küzd az emberiség, meg akár kisebb-nagyobb tágabb körben is az emberek. Gyermekeket szoktam megkérdezni, hogy ha tényleg így van ez, hogy a mennyei világban ettől boldogok a teremtmények, hogy szeretve vannak, és szabadok. Gyerekek szoktak egyet válaszolni, hogy nagyobbak, ilyen 10-10 éves gyerekek, hogy mikor érzitek magatokat szabadnak? Ez az egyik nagy kérdésem. Gyerekek, mikor? Most egy van. Mikor érzed magad szabadnak? Szabad kérdezni? Mikor érzed magad szabadnak? Mikor szabadnak érzed magad, és attól, hogy jó érzésed van. Mi kell ahhoz, hogy szabadnak érezd magad? Ugye? Jó a válasz? Nyilván a legfiatalabb mondta. Nem baj, de hát mivel a te unokád, ezért nagyon is jó, örülök neki. Mert hát tényleg nem, amikor azt csinálok, amit akarok. És egy nagyon-nagyon komoly, a én ezt megkérdeztem, gyerekek tényleg ezt mondták, hogy amikor azt csinálok, amit akarok. Tényleg ez a válasz, és ez jó válasz. A gyerekek őszinték. Csak nyilván azért, még nem tudják esetleg 10 év alatt egy olyan bátran megfogalmazni, azt figyelt meg, olyan 10 év körül indul meg ez a válasz, hogy már iskolás korúaknál. És hogy amikor azt csinálok, amit akarok. Igen ám, de ez, hogy azt csinálok, amit akarok, egy gondolatot hadd hozzak elő. A mennyben az angyalok. Mindig azt csinálnak, amit akarnak? Hát, bocsássatok meg, most egy nagyon komoly dilemmába kerültem, mert vegyes a válasz. Tehát, hogyha azt mondom, hogy a mennyei világban a szabadság és a szeretet, ami igazságot is tartalmaz, az alapelv, a boldogság alapja, és megkérdezem tőletek, hogy a mennyben, és az a szabadság, akkor érzitek, ha mindig azt csináltok, amit akarnak, akkor én azt feltételezem, hogy a mennyben az angyalok mindig azt csinálnak, amit akarnak, hiszen boldogok. Ugye van egy nagyon komoly dilemmánk itt ebben a kérdésben.
Azt gondolom, hogy ők azt akarják csinálni, amit az Isten akar.
Itt a válasz. Itt
van egyetértés és boldogság.
Igen, ettől. Tehát itt látszik, hogy a válaszunk egyébként akkor jó a válasz, hogy ha azt mondjuk, hogy igen, mindig azt csinálnak, amit akarnak. Mert az akarati egyetértés az Isten szándékával tökéletesen azonos, eszükbe sem jut jobb terv, jobb szándék, igazabb gondolat az Isten szándékánál, akaratánál, jó indulatánál. Nincs jobb. És mivel ők ezt maguktól tudják, ezért igenis bátran, határozottan kijelentem, legalábbis én, aztán mindenki higgyen, amit akar, de ezt a szabadságot megadom, hogy igenis az angyalok a mennyben folytonosan azt csinálnak, amit akarnak. mert azt akarják, ami a legjobb, de ugye a mi gondolatunkban, de hát azt olvastuk, hogy szolgáló lelkek. És akkor egy kicsit a gondolatunkban megjelenik az, hogy de a szolgálat az meg egyfajta parancsuralmi rendszernek a terméke, nem? És összekeveredik a lelkünkben ez a kép. És azt mondom, hogyha a gyermekeinknek, vagy gyerekeknek, amerre élünk családban, ha ezt meg tudjuk értetni, valahogy meg tudjuk kóstoltatni velük, hogy igenis a mennyben mindenki azt csinál, ezután is majd az örök életben is mindenki azt fog csinálni, amit akar. Csak tudjátok, amikor a kényszer vallásosság és a kényszer jó, a kényszer szófogadás megjelenik, akkor eltűnik a teremtmények boldogsága. Emlékeztek a Nagy Küzdelem című könyvben, ugye olvastam is ezt a gondolatot, talán most is újra, 482. oldal, ebben a formátumban, a korszakok nyomában formátumban, Isten nem alkalmaz kényszert. Nem alkalmaz kényszert. Mindenkinek szabad akaratot és döntési lehetőséget adott. Nem talál örömet a szolgai engedelmességben. Istennél nincs szolgai engedelmesség. Szóval nem, tehát különös, figyeljük, nem talál örömet. Isten nem talál örömet. Ha figyeljük a gondolatot, Isten nem talál örömet a szolgai engedelmességben. Neki miért lenne jó, hogyha a teremtményei csak szolgailag engedelmeskednek, mert az a rend. Mert így van megparancsolva. És ez a jó. Értitek, van egy íze ennek, hogy ízleltétek, hogy az Isten jót tud parancsolni. Nem. Mivel, hogy ízleltétek, hogy jóságos az Úr. És itt az Isten képünkről nagyon komolyan kell gondolkodnunk. Hogy jó-e, helyén való-e az Isten képünk. Földi rendszerek soha nem fogják tudni ezt a fajta Isten képet bemutatni. Még a vallási rendszerek sem. Nem tudják. A bűn világában ez szinte lehetetlen, mert a szabadsággal szinte azonnal mindenki visszaél. A természetünkben van, úgy születtünk, hogy visszaélünk a szabadsággal sajnos. Na de a mennyben, ahol az el nem bukott lények szeretetet és igazságot örömmel gondolkodnak a szeretetben és igazságban, folytatom még az idézetet, ott nincs ilyen. Azt mondja, az Istennek az a szándéka, hogy a teremtményei azért szeressék, mert méltó rá. Emlékezzetek Jelenések könyvében. Méltó a megöletett bárány, hogy vegyen erőt, dicsőséget, gazdagságot, erőt, áldást, mindent vegyen. Önkéntelenül kínálják neki, mert méltó rá. Azt mondja, hogy az a vágya, hogy lássák be a teremtmények, hogy ő bölcs, igazságos és jó akaratú Isten. Azok, akiknek helyes fogalmuk van, megint a helyes fogalomalkotás, ami bennünk a lelkünkben, kimondatlanul is egy belső képalkotás van bennünk, fogalmunk van ezekről a tulajdonságokról, szeretni fogják Istent, mivel a jellemvonása iránti csodálat vonza őket. A csodálat, tudjátok, hogy miért fontos? Miért fontos a csodálat? Valamire igazán rácsodálkozni. Ezen a földön sok mindenre szoktak emberek, gyerekek rácsodálkozni. Mire? Mindenkinek más-más területen vannak olyan dolgai, amiben valamiért gyönyörködik. Emlékezzetek, hogy én kíváncsi voltam, hogy vajon, mert tudom, hogy a 119. Zsoltár ugye a törvényről, az Isten rendeléseiről szól, a leghosszabb Zsoltár. Na mondom, kíváncsi vagyok, hogy ez, hogy gyönyörködés, ezt használja-e a törvénnyel kapcsolatban a Zsoltár? Használja. És ez a 119. Zsoltár, hát lehet, hogy jól számoltam, de úgy számoltam, hogy éppen 12-szer használja. 12-szer. Hogy gyönyörködöm. Gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember szerint egy. Ezt mondjuk Pál írja. De a 119. Zsoltár, hogyha nem a te törvényedben lett volna az én gyönyörűségem, akkor elvesztem volna. Ez már onnan való gondolat. És tehát ezért hangsúlyozom ezt, hogy a jellemvonása iránti csodálat. Igen, az angyalok a mennyben mindig azt teszik, amit azt csinálnak, amit akarnak. Eszükbe se jut más, mint szeretetet és igazságot cselekedni. De különböző feladatot kapnak, és az boldog örömmel, szabadon teszik. Az életüknek az a része, és eszükbe sem jut más. Ugye a világegyetem elég nagy. A világegyetemhez képest a Földünk mekkora? Meghatározható? Porszem pici. Olyan pici, hogyha kimegyünk a tengerpartra, vagy egy homokozóba, homokozóba szoktunk, én is jártam már homokozóba, egy homokszemet vegyél fel, és egy homokszemet dobjál ki. Ki fogja észrevenni? Na ennyi lett volna a Földünket így a bűntől megtisztítani. Ennyi. Egy homokszem így kifelé. Ennyi lett volna. És van egy különös idézet, szintén ezt hozom elő, a Kiben bízhatunk című kötetekből, a 932. oldal. Könnyebb elpusztítani a világot, mint megjavítani. Könnyebb lett volna elpusztítani a világot, mint megjavítani. Könnyebb lett volna. Egy porszemet, piszkos a porszem, fertőző, kidobjuk, nem kell. Könnyebb lett volna elpusztítani a világot, mint megjavítani. Krisztus mégis az életét adta, hogy megjavítsa. Miért? Miért? Mert az Isten szeretet. És ő, tehát egy bűnbe esett embernek, gondoljátok meg, hogy van egy, nem tudom, mennyivel szoktatok úgy gondolkodni, hogy szeretnék együtt érezni az Istennel. Hogy ő hogyan lát, hogyan érez, hogyan gondolkodik, mi az ő megoldási gondolata, ami bűnvilágunkra. Az én problémámra, mi az ő megoldása? Vagy az egész világunkéra? Egy nagy kérdés, hogyan kezelhető a bűn, az ellenség, mert Sátán megjelenik, mint ellenség. És Krisztusnak, és gondoljátok meg, a hitetés ravassága akkora, hogy az el nem bukott világegyetem lakóiból azt olvassuk Jelenések könyvében, hogy a harmadrészt elhitette. Mekkora hitetés van abban, hogy az angyalok harmadrésze Isten ellen lázadt. És sikerült úgy megláttatni az Isten lényét, hogy ne az Istenben bízzanak. Mekkora hitetés lehet abban? És Krisztusnak ott a válasza, hogy most van egy helyzet, amit szeretnék kezelni, és mit gondoltok, használ-e Krisztus, és ugye az Atya és Krisztus, használ-e mást, vagy éppen a Szentlélek munkája is? Használ-e mást, mint a bűn kezelésénél, mint szeretetet és szabadságot? Használ-e mást? Nyilván a szeretetben igazság van. Na most hogy lehet rosszat, bűnt, lázadást, tönkrement, bűnnel fertőzött életet kezelni, hogyha csak szeretetet és szabadságot használhatsz? Ez egy töprengés lehet. Hogy lehet rosszat kezelni, amikor erővel és hatalommal támad, és nekem nincs eszközöm, csak a szeretet és a szabadság. Krisztus ide jön a földre, és azt mondja, hogy emberek, én ezzel a két mennyei világegyetem alkotmányos gondolkodásával idejövök, hogy ízt adjak, hogy legyen lehetőség vágyakozni jobb után, mennyei után. És Jézus egész élete ennek a mennyei alkotmánynak a gondolkodásmódjában, lelkiségében telik el a Földön? Hát természetesen. Igen. És ő úgy él mindent, úgy tanít mindent, úgy bánik az emberekkel minden élethelyzetben, hogy abban benne van a szeretet és a szabadság. Mondom, a szeretetben mindig igazságot is gondoljatok. De most csak röviden mondom, de mindig kiegészítem. És amikor ide jön Krisztus, akkor tanít, gondolkodik, gondolkoztat, beszélget, helyzeteket kezel, támadják őt, tanít, és úgy tanít, hogy közben gondolkoztatja a tanítványait is. Szóval helyzetek kerekednek körülötte, közben menekülnie kell, mert idő előtt megölnék őt, és aztán egyszer csak azt olvassuk, amit Dániel könyve mond, hogy kiirtatik a messiás, és senki ilyen nem lesz. Miért írtják ki? Mert figyeljetek, ez egy úgymond egy bibliai kifejezés, hogy lejön a Krisztus a földre, és megölik. Ez igaz. Egy picit gondolkodjunk most a másik szempontból, hogy lejön az a Krisztus közénk, aki szeretetet és szabadságot hoz. Szeretetet és szabadságot él, és így tanít. Mi emberek kiírtjuk a szeretetet, és kiírtjuk a szabadságot, és kiírtjuk az igazságot is. Mert az, hogy a messiást kiírtjuk, ezt értjük. De a messiással együtt mindazt kiírtjuk, amit ő hoz. Nem? Nem csak a személy ellen megy az ember, hanem azért megy a személy ellen, mert az a személy olyat képvisel, vagyis Krisztus olyat képvisel, ami szeretetteljes, igazságos és szabadságot ad. A mennyei világ gondolkodását. De az, a bűnnel fertőzött elme ezt nem tűri. Vagy tűri? Hát megoszlás volt Jézus körül is. Némelyek azt mondták, hogy jó ember. Mások pedig az, hogy nem, hanem a népnek hitetője. És megyek tovább. Vajon lett volna Krisztusnak lehetősége, hatalma elpusztítani a világunkat? Hát persze. Nem teszi, mert ő a lényében hordja azt, hogy ő a szeretet. Ő nem tud más tenni. Jön a világfejedelme, de benne nincs más. A világfejedelmében benne nincsen. Mi meg mindnyájan beteggé és fertőzöttekké váltunk. Mit vettek igénybe vajon az emberek, amikor Jézus idejön a földre? Mit sorakoztattak, milyen, úgy mondom, eszközöket vettek igénybe az emberek ahhoz, hogy kiírtsák a messiást? Csak úgy neki ment mindenki nyersen és gyorsan elpusztította? Nem. Ez túl átlátszó lett volna. Hát Sátán úgy lázad, hogy bejelenti, hogy lázadok? Hát nem jelenti be, hogy lázad. Olyan módon teszi, hogy az angyalok harmad része mellé áll. Ugye olvassuk is, hogy nem csoda, hiszen Sátán is világosság angyalává teheti magát. Tehát a csalás az komoly. Mit vettek igénybe? Igénybe vették-e az emberek Krisztus kiirtásához a vallást? Ugye a vallást igénybe vették, mert vallásos körítéssel írtották ki a messiást. A hatalmat igénybe vették-e? Még Pilátus is mondta, holott ő ugye nem zsidó vezető volt, de a zsidó vezetők is a hatalmukat. Igénybe vették-e a törvényt? A mi törvényünk szerint meg kell halnia. Ugye? És hát mit szóljon ahhoz, aki egy Pilátus, mit szóljon? Hát a ti törvényeket. De azért jöttünk, hogy te is adj rá engedélyt, mert mi római fennhatóság alatt vagyunk, nem ítélhetjük. De mi törvényünk szerint meg kell halnia. És tényleg az ő törvényük szerint meg kellett halnia Krisztusnak? De erre hivatkoztak. Együttesen erre hivatkoztak. Az Isten nevét igénybe vették Krisztus kiírtásához? Elég döbbenetes, nem? Az Úrnak a te Istenednek nevét hiába fölnevedd. Vagy igénybe vették-e, másképp kérdezem, mi kell ahhoz még az emberek részéről, hogy kiírtható legyen a messiás, amit Jézus Krisztus az imádságában mondott ki a kereszten? Tudatlanság. Bocsáss meg nékik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Tehát elég, ha csak valamit nem tudok. Különös. Tehát pillancsunk bele, de már csak nagyon röviden a földi létünknek a történetébe, mert ahogy a földi életünk ebből a szempontból végig folyik, ez az utóbbi körülbelül 6000 esztendő, mintegy 6000 esztendő, ebből a szempontból különös a nagy küzdelmet értékelni. Csak egyetlen egy pontot hadd emeljek ki, mondjuk az édenkertnek a jó és gonosz tudásának a fája. Ebből a szempontból érdekes megválaszolni azt, de lehet, hogy ismeritek a választ, hogy miért, mi miatt kellett azt a fát oda tenni az életkertjébe. Mert ugye leülhetünk, beszélgethetünk róla, hogy Isten oda helyezte azt a fát, és mivel ettek róla, ezért el kellett távozni az Édenből, ez volt a bűn, de ezt az egészet egy kicsit mélyítsük el, hogy ne csak a történetiséget és a történetiség tényeit lássuk, hanem a mögöttes dolgokat is lássuk. Azt a részét is hadd lássuk ennek, hogy ha megteremti az Isten az embert oda az Édenbe, Miért teremt egy olyan fát, amibe az a szegény, ártatlan új teremtmény, Ádám és Éva belebukhat? Miért tesz olyat az Isten? Szokták mondani, és ugye hívő emberek szokták mondani, hát hogy megpróbálja őket. Hát de minek próbálgatni? Hát ő teremti, ha tudja, hogy íme jó, akkor minek próbálgatja? Azért, hogy essen el. Értitek a dilemmát? Ebben próbálom egy kicsit élesíteni. Nem ez az én véleményem, hanem úgy provokálok a kérdéssel most egy kicsit. Hát most az Isten megteremt egy olyan fát, hogy na, boldog, legyél boldog, de erről nehogy egyél. Na megnézem, hogy engedelmes tudsz-e lenni. Tehát nem erről szól a történet. Nem erről szól a történet. Hanem azt mondja, ugye tudjuk, hogy már azt mondja az Isten, hogy őrizd. Mert van valaki, aki előtted már lázadó lett, és Sátán mihez formál jogot? Ahhoz azt mondja, hogy Isten, látom, teremtettél valakit. Itt a földön. Ugyan nekem megadod-e a szabadságot, hogy én a magam eszméjével megkeressem őt? Ha az Isten azt mondta, hogy nem, akkor azt mondta, hogy hát akkor megbukott a te nagy szabadság eszméd, mert engem eltiltasz, és ő nem tudja, hogy van másik eszme is a tiéden kívül. És Sátán miatt, hogy Sátán ne vádolhassa az Istent azzal, hogy ő csak kényszer szeretetet, meg kényszer igazságot akar, mert ezt így kell, és az a rend, ezért azt mondja, hogy jó, akkor szabadságot adok neked, de csak egy fát, ott megkeresheted az embert. De az embert figyelmeztetem, hogy neki az a halálla lesz, hogyha veled szóba áll. Tehát a szabadságot megadja, de az embernek meg azt mondja, hogy vigyázz, őrizd, az kerüld el, mert akkor meghalsz. Nem a fa a gond, hanem aki mögötte áll, Sátán. Nem a gyümölcsből való szakítás önmagán van a gond, hanem hogy szóba állt az ellenséggel azon a ponton. És beengedte a lelkébe azt a gondolkodást, amire Sátán kérte, hogy legyen már gyanúd az Istenre nézve, hogy csak ugyanazt mondta. Tehát ugye ismeritek a történetet, most nem ezt akarom elemezni. Tehát, hogy keverje gyanúba az Isten jellemét az első emberpár előtt. És úgy tűnik sikerült. És aztán a történetnek többi része is nagyon-nagyon fontos, hogy miért nem vette el Lucifer életét idő előtt, ki kell, hogy bontakozzon, más területre lépek. Mi egy olyan közösségben vagyunk, hogy az advent nép arról híres, amiről hajdan a zsidók lehettek volna pozitív értelemben híresek, hogy a törvényt, az Isten erkölcsi törvényét nagyjá és dicsőségessé tegye. Ugye Krisztusról szólt egy ilyen messiási profécia, hogy ő azért született ide a földre közén 2000 éve, hogy a törvényt nagyjá és dicsőségessé tegye. Igen, és Krisztus nem csak a törvényt, hanem a saját életében tette őt nagyjá a törvényt. A zsidók komolyan vették és tanították a 10 parancsolatot a zsinagógákban. Olvasták azt szombatonként. Igen. Az advent nép helyre akarta mindig is állítani a 10 parancsolat érvényességét, ugye 1800-as évek közepétől a történelemben. Igen. Vajon a zsidóknak mi volt a problémája a törvényképviseléssel? A témánk része. Pontosan az, hogy a törvényt levették a mennyei alkotmányról. Tudjátok, hogy az alkotmány azért van egy országban, hogy minden törvényt azzal összhangban építsenek fel. De ha levesszük a mennyi alkotmányról, a szeretet és a szabadság alkotmányról, levesszük a 10 parancsolatot, vagy bármit, ami rendelkezés, ha levesszük a szeretet és a szabadság alkotmányáról, akkor mi lesz abból? Boldogtalanság. És ezt tették a zsidók. Levették a mennyei alkotmányról a törvényt. És egy saját emberi keretbe helyezve képviselték, nagyon buzgón, annyira, hogy egy pogányt zsidóvá tegyenek, aztán pedig a gyehenna fiává tették. És ezt Jézus mondta nekik. És ők úgy élték meg, máshol mondják is a zsidók, hogy amikor ezeket mondod, minket is bántasz. Vajon az advent nép fönthagyta, vagy úgy képviseljük, vagy úgy képviselték elődeink is az Isten törvényét, hogy a szeretet és a szabadság alkotmányában, vagy alkotmányára építve, ennek a légkörében? Emlékezzünk csak, hogy a törvényről ilyen kifejezéseket használ a Biblia, hogy aki belenéz a szabadság tökéletes törvényébe. Hát a törvény az a szabadság törvénye, vagy a szeretet törvénye, vagy az igazság törvénye. Ugye ezeket bibliai kifejezésként olvassuk. Hát pont a mennyei alap, alkotmányos alapról beszél, pont amikor a törvényről van szó. Értjük ezt? Helyes fogalmaink vannak az ő jelleméről és kormányzatáról. Én is tudom, milyen az, amikor megkérdezem az advent népünk különböző gyülekezeteit arról, hogy mi a legnagyobb ünnep, és ugye mondjuk a szombat, ugye a tíz parancsot, és mondom, nem az a legnagyobb ünnep. Nem, hát mi? Hát a főpapi szolgálat. A szombat az egy heti nyugalomnap, de nem a legnagyobb ünnep. És úgy megkavarodik a gondol, hát a bibliai kifejezés, hogy ünnepek ünnepe. A szombat az heti nyugalom. De az ünnepek ünnepe az meg a zsidók számára Jobb Kippur. Nem ebbe megyek el, nem ebbe az irányba. Csak mondom, hogy sokszor meghonosodott bizonyos formai gondolat, amit nem gondoltunk az ige fényében helyesen esetleg. És itt két dolgot még röviden hadd osszak meg veletek. Amikor Jézus idejött a földre, és élte az ő föld életét, római fennhatóság volt, a zsidók voltak még a választott nép utolsó éveiben élő tagjai. Milyen volt a zsidók vallási légköre és befolyása? Röviden, hadd idézzek néhány igét. János evangéliuma 5. fejezet 10. versében egy történetet olvashatunk, ahol azt mondják, hogy a gyógyult embernek, hogy szombat van, nem szabad. Mit nem volt szabad? Vinni a nyoszolyát. Igen, Jézust meg lesték, hogy vádolhassák őt. Miért? Hogy vajon gyógyít-e szombaton? Tehát volt egy terület, amit lestek, hogy vádolhassák őt, vagy Márk 2.24-ben, amikor a kalásztépés történetét olvassuk, akkor kérdezzék ugye a zsidók, hogy ugye ez egy picikét kulturáltabb kérdés, miért mívelik azt szombaton, amit nem szabad? Szent a szombat? És lehet, hogy vétettem régebben ezt a témát, egyszer elmondtam ilyen fiataloknak, és lehet, hogy vétettem ezzel, mert utána volt valaki, aki megkeresett, hogy vigyázz, mert a szülői tekintélyünket csorbítod ezzel. De én bátorkodtam megkérdezni, hogy ezt a gondolkodást vajon a szombat ünneplő, tehát vagy az adventista gyerekek ismerik-e ezt a kifejezést a szülőktől vagy felnőttektől, hogy szombat van, nem szabad. Ismerhetik? És úgy bátorkodok megkérdezni, nem tudom, segítek, hogy mit akarok kérdezni. Jézus mondott-e ilyet valaha? Érdekes, hogy Jézus személyében, mint tanító, ilyet soha nem mondott. Legalábbis az igében nem olvassuk. Viszont tudjátok, mit mondott? Szabad szombaton jót cselekedni. Na most, amikor egy gyermek úgy nevelődik, vagy egy hitre fogékony elme, legyen ez felnőtt, úgy nevelődik, hogy figyelj, csak ezt nem szabad, meg azt se szabad, meg így se szabad, meg úgy se szabad. És azt mondja, hogy na, én egy olyan vallást választok, ahol az igazság az a nem szabadokból áll. És Jézusnál meg azt látom, hogy ő meg azt mondja, hogy szabad szombaton jót cselekedni, de ha szeretsz engem, akkor velem töltöd az idődet. Ha nem szeretsz, akkor meg kényszerből ne tedd. Mert a szombat arról szól, hogy szeretem azt, akivel töltöm. Ha nem szeretem, akkor meg azért jövök el, mert örök életet nem akarok elveszíteni, ez a parancsolat, megcsinálom. Mondanám azt, akkor ne csináld. De azért csináld. Tehát hogy van ez? Hogy van a törvény betöltése? A törvény betöltése az kényszer. A törvény betöltése a szeretet. Ott is ezt mondja. És a zsidók légkörénél néhány rövid gondolat azt mondja, hogy nem mertek nyíltan beszélni a zsidóktól való félelem miatt. Ugye ezt is olvassuk János 7. fejezete 13. versében, hogy nyílt beszédre nem volt lehetőség a zsidóktól való félelem miatt. Vagy a 9. fejezet, amikor a vakon született meggyógyul, a szülők, ugye a vakon született szülei, azt mondták annak a szülei, hogy hát kérdezzétek meg őt, ő elég felnőtt nagy már, mivel hogy féltek a zsidóktól. Féltek. Aztán itt nem folytatom tovább, egy légkör alakult ki ebből kifolyólag, sőt még talán egy gondolat, amikor Jézust számon kérik ugye a zsidók, hogy miért hágják át a te tanítványaid a vének rendeléseit. Hát itt van egy vallási rendszer. A te tanítványaid miért hágják át a vének rendeléseit? Hát ők itt a vallási rendszer felügyelői. És Jézus mit mondott? A ti rendeléseitekkel miért hágjátok át az Isten parancsolatját? Különösen fordította ezt Jézus vissza, ő megtehette. Aztán ugye a mozgató rugó emögött az volt, amit Jézus leplezett le Máté 23. fejezete 5. versében, így mondja, hogy lássák őket az emberek. A láthatóság, hogy lássák őket az emberek, lássák. Azt lássák, hogy. Milyen volt Jézus befolyása? Jézus befolyása, itt is csak ilyen, tehát több is van, több igét is lehetne sorakoztatni, ha kutatjátok ebből a szempontból, nagyon izgalmas területek tárulnának föl, és érdekes felfedezések. Jézus első názáreti ige hirdetését, ugye azért érdekes, hogy ahogy Jézus elsőképpen, mert ott nevelkedik fel, de ugye nem ott kezdi a tanítói szolgálatát, nem ahol felnevelkedik, onnan ő elmegy, ugye, Júdába, és visszatér Názáretbe, és akkor, amikor az első szombati ige hirdetése elhangzik, őt megkérik, hogy mit olvasson, vagy akkor éppen szabadon választhatta, hogy mit olvas. Kezébe adták Ézsaiás tekercset. Azon belül pedig azt mondja, arra a helyre nyitott. Nem akarok én sem biztosat állítani, hogy most kötelező volt arra a helyre nyitni, vagy ő választhatta meg. Azt tudjuk, hogy Ézsaiás tekercsét kezébe adták, hogy az ő kérésére, vagy maguktól. Most ez mindegy is. De ő arra a helyre nyitott, ahol pontosan azt az igét olvasta Ézsaiás könyvéből, ahol a róla szóló messiási proféciánál a szabadságot említi. A legtöbbször, képzeljétek, hogy a szegényeknek, a foglyoknak szabadulást hirdessek, a megkötözötteknek megoldást, hogy szabadon bocsássam a lesújtottakat. Tehát a szabadságot háromszor is szerepel, és elcsodálkoztak a kedves beszédén. Aztán meg egy néhány perc múlva már megölésre készültek, mert rámutatott az ott lévőknek néhány hibájára, azt meg nem tűrték. Addig a kedves beszéde jó volt, de utána, amikor azt mondja, igen, de azt mondjátok magatokban. És utána viszont elvitték, hogy megöljék, de ő kiment a kezeik közül. Aztán Jézus, amikor egy másik helyzetben, amikor olyan beszédet tartott, amire azt olvassuk János Evangélium a 6. fejezetében, hogy kemény beszéd ez, kicsoda hallgathatja őt. Sokan elhagyják. A szűk 12-nek mit mond? Milyen kérdést tesz fel a szűk 12-nek? Ugye maradtok? Itt a helyetek. Nem ezt mondta? Hogy? Ide kell járnod. El ne menj, mert elkárhozol. Megkérdezi őket, ti is el akartok menni? Hol van az a kötelező, az a szolgai légkör, hol van Krisztusnál? Nincs. Azt mondja, hogy kihez mehetnénk? Önként maradunk, nem azért, mert felszólít az, hogy ez a rend, hanem mert az örök élet beszéde van nálad, hát Mi megismertük, hogy te vagy a Krisztus, ugye mondta máshol Péter. Sok esetben betegekkel találkozik Jézus. Néhányszor fel is említi a Biblia, hogy kérdést tesz fel a betegnek. Akarsz-e meggyógyulni? Hát már bocsánat, a hétköznapi életben azt mondanánk, hogy hova tetted az értelmedet? Hát persze, hogy akarok. Tehát egy kicsit úgy beindulna az ember, hogy miért teszel fel ilyen kérdést? Hát hogy ne akarnék? Vagy megkérdezi, hogy mit akarsz, hogy cselekedjen veled? Kérdezi mondjuk egy bénát, hát mit az, hogy lássak. Tehát most kicsit humorosan próbálom előadni, hogy ironizáljam azt, hogy az életben ma, ha megkérdeznénk, egy bemennénk egy kórterembe, akit is tudjuk, hogy mivel szenved a másik, és meg mit akarsz, hogy cselekedjen veled? Hát ugye milyen furcsának hatna ez a kérdés? Egy vakhoz, mit akarsz, hogy cselekedjen veled? Hát nyilván nem a más műtétre vágyna, mint hogy a szeme jobbá legyen. Természetes. Miért kérdezi ezt Jézus? A kérdésben mi van? Fölhatalmazol a cselekvésre? Kapok engedélyt, hogy meggyógyítsalak? Nem tehetem meg, csak ha kérsz. Mert ha én megtenném kérésed nélkül, beleegyezésed nélkül, akkor erőszakot követnék el. Pedig tudjuk, hogy még a nyelvünkön sincs a szó, ő már egészen érti azt. Tudjátok, mekkora érték a szabadság? Gondoljátok tovább. És visszatérek ide, hogy Máté 19-ben ott van például a gazdag ifjúnak a története. Azt mondja Jézus, hogy ha, úgy beszélget vele, hogy azt mondja, hogy ha be akarsz menni az életre, ha tökéletes akarsz lenni. És hol van a gazdag ifjúnak az úgynevezett kényszerítése az örök életre? Hogy már pedig így és így kell. Hanem ott van ha. Tehát a beszélgetésnek a szabadságot megadó területe. Ő kérdezi, hogy mit akarsz, Uram, mi jót cselekedjem, hogy az örök életet vehessem. Jézus elmondja neki azt, hogy, és ugye sokat dilemmáztam ezen is, hogy Jézus nem akarta elvenni a gazdagtól a gazdagságát, hanem azt szerette volna érinteni, hogy amire te azt gondolod, hogy megtartod, hadd mutassak rá tapintattal, hogy az első dolog az, hogy van bálványod. Noha azt mondod, hogy megtartod, de nem, mert van egy bálványod, a gazdagságod, add el, bálj meg tőle, és engem válasz helyette, kövess engem. Nem akarta a gazdagságot Krisztusra lecserélni ez az ember. Nem, neki Krisztus nem ért annyit, mint a gazdagsága. Nyilván vannak ebben is azóta kényszerpályák a vallásos világban, mert Jézus nem szegénységet akart mindenáron meghirdetni, de ne legyen senkinek más bálványa sem, ezt érintette ebben a beszélgetésben. Vagy ott van például a tékozló fiú példázata. Jézus úgy mondja el a példázatot, hogy a figyelmünk természetszerűen kire szegeződjön, arra, aki a legrosszabb, a tékozló fiúra. Aki lázad, aki kikéri az atya vagyonát előre, még a halálától is hamarabb kikéri az atya vagyonát. És az atya nem úgy fogadja vissza, hogy látod, halálomat kívántad, úgy kellett a vagyon, hát na jó van, valahogy, na jó, hát szóval gyere valahogy vissza. Hanem a találkozást úgy mondja Jézus, hogy örömteli. Kapott-e a tékozló fiú a példázatban, Jézus úgy mondja, kapott-e ez a tékozló fiú bármi némű visszatartást, hogy ne menjen el az atyai háztól? Szabadon mehetett. Különös, hogy a hűségesnek látszó otthon maradt, még kérlelhetetlenebbnek tűnt, mert ő meggyógyult. Ő meghalt, de föltámadt. A másik meg a látszólagos hűségében kemény maradt, és irgalmatlan. Különös, ahogy ez a példázat is elhangzik. Vagy ott van például Krisztus keresztáldozata. Ahogy ő beszél róla előre, azt mondja, hogy nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mint ha valaki az életét adja az ő barátaiért. Pál, zárásképpen csak szeretném, ha tényleg összehasonlítanánk a két légkört. Mit kapunk és mit adunk vallásos területen? Melyik légkörből jön belénk az, amivel hatni kívánunk? Pál nagyon sokat beszélt a szabadságról, nagyon-nagyon sokat. Kutassátok ki, nem fér az időnkbe, de rendkívül izgalmas területeket lehet. Pál is azt mondja, hogy mindent szabad nékem. Mindent szabad nékem, de nem minden használ. Vagy, hogy és amit itt szeretnék még pár szavéból idézni, a nagyon-nagyon szép és fontos idevaló gondolat, a Galata levél 5. fejezet 13. versét. Atyám fiai, mi szabadságra hívattunk el. Csak hogy a szabadság ürügy ne legyen a testnek, hanem szeretettel szolgáljatok egymásnak. Figyeljétek meg, hogy ebben is benne van a két alkotmányos alap. Galata 5.13. Szabadság, szeretet. A szabadságra hivattunk el, de a szabadság a bűnvilágában ürügy ne legyen a testnek. Mert vissza a testi dolgainkból fakadóan vissza akarunk élni a szabadsággal. Ez a természetünk általi diktálás. Sajnos. Ebben vagyunk küzdelemben. Viszont szeretettel szolgáljunk egymásnak. Szabadság, szeretet. Az angyalok mindig azt tesznek, tehát amit akarnak a mennyben. Igen. És én is kívánom ezt, hogy ahogy itt olvastunk, még egy gondolat, amit szintén Ellen White ír, még a bűneseti világról, csak itt kimásoltam magamnak ez a záró gondolatom, pillanatot kérek. Arról szól, hogy az angyalok a mennyben, igen, csak pontosan szeretném idézni, igen. A mennyben azonban a szolgálattevés nem a kényszer szellemében folyik. Idézem, ez idézet. A mennyben a szolgálattevés nem a kényszer szellemében folyik. Amíg Sátán fel nem lázadt az Úr törvénye ellen, a törvény létezése csak nem ismeretlen gondolat volt az angyalok előtt. Ez egy nagyon-nagyon különös gondolat, értitek? A törvény létezése csak nem ismeretlen gondolat volt az angyalok előtt. Miért? Az angyalok nem mint szolgák, hanem mint fiak végzik szolgálatukat. És itt a különbség, hogy mi szolgák, vagy fiak kívánunk lenni. Én kívánom, hogy legyünk az Istennek fiai. Amen.